Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Szatmári Katalin. Műsorunk első felében először arról lesz szó, hogy a külgazdasági és külügyminiszter szerint a visegrádi csoport nélkül Európa ma kevesebb, gyengébb és kevésbé biztonságos hely lenne. Szijjártó Péter Pozsonyban a GlobSec biztonságpolitikai fórumon beszélt erről. További részletek Varga Mónikától.
Európa növekedési motorja Közép-Európában van és lesz is. Ezt mutatja a V4 országokban elért gazdasági növekedés, ami jóval fölötte van az Európai Unió átlagának, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban a GlobSec biztonságpolitikai fórumon. Szijjártó Péter kiemelte azt is, hogy a visegrádiak együtt léptek fel a kötelező letelepítési kvóták ellen.
So we see V4 as a tool through which all four countries can reach more.
A V4 együttműködésével a négy ország többet tud elérni, mint egyenként. A szövetség erősítése a magyar külpolitika fókuszában áll. Ez egy történelmileg is nagyon jól megalapozott együttműködés, amit a jövőben is építenünk kell, hangsúlyozta a tárcavezető. A fórumon az európai pénzügyi forrásokról is beszélt Szijjártó Péter.
This is not a humanitarian donation. This is based on the treaties.
Visszautasítjuk azt az álláspontot, amely szerint az Európai Uniós források humanitárius adományok. Ezek nekünk járnak az uniós szerződések alapján. És nem fogunk elfogadni semmilyen olyan eljárásrendet, amely szubjektív körülmények és feltételek alapján bírálná el, hogy kinek mennyi forrás jár. Ez egy objektív, tárgyilagos kérdés. Nincsen szükség semmifajta politikai és zsarolásra alkalmat adó eljárásra.
We think it is totally unacceptable.
Szijjártó Péter Pozsonyban részt vett a visegrádi országok külügyi tárcavezetőinek és a francia külügyminiszternek a munkaebédjén is. A magyar külügyminiszter ezután azt hangsúlyozta, három nagyon jelentős migrációs kockázat van ma Európa körül. A nyugat-balkáni útvonal, Líbia és az Európai Bizottság új migrációs paktuma. Mindhárom az Európai Uniónak köszönhető, emelte ki a tárcavezető. Szijjártó Péter Pozsonyban tárgyalt a Felvidéki Magyar Közösség pártjának elnökével is. A tárcavezető azt mondta, a felvidéki magyarság továbbra is számíthat a magyar kormány támogatására és segítségére.
Magyarország kormánya továbbra is azt a nézetet vallja, hogy nem nekünk Budapestről kell megmondani, hogy mi a jó a határon túli magyar közösségeknek, hanem sokkal célravezetőbb az, hogy megkérdezzük tőlük, hogy milyen segítségre van szükségük.
Szijjártó Péter egyeztetett a szlovák közlekedési miniszterrel is, akivel egyetértettek abban, hogy 2023-ig befejezik 6 új határátkelő építését. A magyar külügyminiszter szerint fontos, hogy a határmenti közösségek minél sűrűbb közösségi menetrendet tudjanak használni, így több vonalon is a vasúti közlekedés újraindítását javasolta. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
Modern és sikeres Szlovákia néven a szlovák pénzügyminisztérium közzétette a koronavírus járvány okozta károk helyreállítását célzó uniós pénzügyi csomaggal összefüggő reformtervét. A szaktárca is elismerte, hogy a dokumentum csak inspirációként szolgál a nemzeti újjáépítési terv végleges javaslatához. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A nemrég még Európa kistigriseként emlegetett Szlovákia legendája lassan homályba vész. A nemzetközi összehasonlításokban az ország egyre lejjebb süllyed, legyen szó a vállalkozói környezetről, a jogok számon kérhetőségéről, vagy az egészségügyről. Hatalmas kihívást jelent a lakosság előregedése, valamint az új technológiák és az automatizáció terjedése is. Az integrált nemzeti reformterv ezekre a kihívásokra keresi a megoldást. A több mint 100 oldalas dokumentumba foglalt reformgyűjtemény fő célja, hogy kiemelje Szlovákiát a közepesség csapdájából és 2030-ig felemelje az uniós tagországok átlagos bruttó hazai termékének 92%-ára. Eduard Heger szlovák pénzügyminiszter szerint a reformra váró területeken kulcsszerep jut az életminőség mutatóinak és az ország kötelezettségvállalásainak, melyek közelebb visznek az OECD metodikája szerint fejlett gazdasággal rendelkező országokhoz. Pénzügyi reformok, zöld gazdaság, munkapiac, oktatásügy, kutatás és fejlesztés, egészségügy, közintézmények, digitalizálás. A szaktárca szerint Szlovákiának elsősorban e téren lesz szüksége reformokra, az említett szakterületeket így a most közzétett dokumentumban külön fejezetekben tárgyalják. Fő célként azt határozza meg a program, hogy az ország 2030-ig kiszabaduljon a közepes fejlődési csapdából, azaz átlépje azt a küszöböt, amikor a fejlődést már nem csak a viszonylag olcsó munkaerő határozza meg. A terjedelmes dokumentumban jelzett reformoknak csak egy része lesz majd benne az uniós pénzek lehívásához szükséges újjáépítési tervben. Ezt október 15-éig kell benyújtanunk az Európai Bizottsághoz. Ahhoz azonban, hogy Szlovákia modern és sikeres országgá váljék, idővel az összes reformra sort kell kerítenie, tette hozzá Eduard Heger, elismerve azt is, hogy minden reformot képtelenség lenne végrehajtani a jelenlegi kormány hivatali ideje alatt. A szlovák pénzügyminiszter által bemutatott reformterv, amely az újjáépítésre szánt Európai Uniós pénzek felhasználási tervének alapjául szolgáló reformgyűjtemény jóval költségigényesebb, mint amekkora fedezetet biztosít hozzá Brüsszel. 30 milliárd euró kellene hozzá, pedig csak 7 milliárd lesz rá. Ódor Lajos, a Szlovák Nemzeti Bank alelnöke azonban másként számol.
Mindenképpen igaz, hogy ebből a újraépítési alapból csak ilyen 7,5 milliárdot kaphat az ország, de ehhez még, ha hozzászámoljuk azt, amit még ideig nem tudtunk felhasználni a mostani Európai Uniós költségvetésből, ez ilyen 8 milliárd, és az új keretből, ami 18,5 milliárd, akkor azért oda jutunk milyen 34 milliárd euróhoz. Tehát ez mindenképpen nagyon jó hír, hogy fedezet lesz rá az elkövetkező 6-7 évben arra, hogy e dokumentumban felállított reformok nagy részét majd meg tudjuk csinálni.
A reformgyűjtemény kidolgozásában a közszféra szakembereinek tucatjai vettek részt, s a civil szférából, valamint a vállalkozók köréből további mintegy 100 szakember véleményezte. Nyilvánosságra hozatalával széleskörű társadalmi vitára is lehetőség nyílik. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
A lengyel kormány átalakítása csökkentette a kispártok szerepét a kormányban, de a miniszterelnök Mateusz Morawiecki is vesztett erejéből, mert a kormányban már nem ő lesz a legerősebb ember, mondta az Inforádió Arena című műsorában a Közép-Európai Nézőpont intézet elemzője. Király István Dániel kérdezte Rosonczi Kovács Mihályt.
Mateusz Morawiecki miniszterelnök azt mondta, a változásoknak inkább strukturális, mint személyi jellegük van, mivel az átalakított kormány fő feladata az lesz, hogy rugalmasan reagáljon a koronavírus járvány okozta gazdasági kihívásokra. Ennek ellentmondani látszik, hogy már nyáron tudtuk, hogy változások lesznek, de maradjunk annál, hogy mi változik a struktúrában.
Valóban van egy strukturális változás is, hogy más nem mondja, például a klímavédelmi meg a környezetvédelmi minisztériumot összevonták, tehát karcsúsítás volt a cél. 20 minisztérium helyett 14 lesz, hatékonyabb lesz a kormányzati munka. Ugyanakkor ezzel a változással például az is járt, hogy a kis pártok az eddigi két-két tárca helyett csak egy-egy tárcát kapnak. Tehát gyengül a súlyuk a kormányon belül. És amellett, hogy elvileg nem a személyekről szólt, azért a személyek kiválasztásának is van üzenetértéke. Például a közoktatási minisztériumot összevonták a tudományos minisztériummal, és ezt az a Przemyslaw Czarnek kapta meg, aki egy nagyon megosztó személyiség, nagyon határozottan, markánsan szokta megfogalmazni a konzervatív nézeteit, és tőle azt várja a PiS, hogy ezzel, hogy egy ilyen a konzervatív értékeként határozottan kiálló szemét delegál ő, mint jog és igazságosság is a kormányba, innentől kezdve nem csak Zbigniew Ziobro lesz az a személy, aki ezeket a konzervatív értékeket megjeleníti a kormány oldal egészének részéről. Ugyanakkor például az állatvédelmi törvényben a pártjával szemben Krzysztof Ardanowski mezőgazdasági minisztert, egy bizonyos Zsegos Puda váltotta, aki a baloldali pártok szemében is egy sokkal elfogadottabb személyiség. Tehát itt is látszódik ennek a két személynek a kinevezésébe, hogy Jaroszláv Kaczyński folytatja azt a politikát, hogy egyszerre próbálni megszólítani a centrumot, vagy akár a mérsékeltebb baloldali szavazókat is, és amennyire lehet tartani a jobb szárnyat is.
És ugye Mateusz Morawiecki azért is mondhatta, hogy a személyi jelleg nem olyan fontos, mert hogy egy nagyon fontos személy kapott pozíciót ebben a kormányban, újra 10 év után Jaroszláv Kaczyński. Miért volt szükség arra, hogy az eddig háttérben irányító pártelnök, miniszterelnök helyettesi pozíciót kapjon, és hogy bekerüljön a kormányba?
Jaroszláv Kaczyński kormányba kerülése a legfontosabb változás. Ő miniszterelnök helyettesként egy úgynevezett védelmi bizottságnak az élén fog állni, amely alá tartozik az igazságügyi minisztérium, a belügyminisztérium és a védelmi minisztérium. Hasonló példákat egyébként látunk Nyugat-Európában. Ennek is több szerepe van ennek a váltásnak, de a legfontosabb az, hogy valószínűleg ez volt Zbigniew Ziobro feltétele az új koalíciós megállapodás megkötésekor. Ugyanis a másodvonalban a két legerősebb ember, a két fő rivális, Jaroszláv Kaczyński mögött, Mateusz Morawiecki kormányfő és Zbigniew Ziobro a 10 novemberi tisztújító közgyűlésének hátterében is, és a mostani hívták hátterében is tulajdonképpen az a fő kérdés áll, hogy merre kormányozzuk a párt hajóját, középre vagy markánsan jobbra. Első látásra ugye Zbigniew Ziobro gyengül Kaczyński kormányra kerülésével, hiszen ő, mint igazságügyminiszter, közvetlenül Jaroszláv Kaczyńskinek fog felelni, de gyakorlatilag valós vesztes, mégis Mateusz Morawiecki, hiszen innentől kezdve a kormányüléseken, bár ő lesz a formális kormányfő, mégsem ő a legerősebb ember, és nem neki fog felelni a fő riválisa.
Az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin, a mikrofonnál Németh Zoltán. Műsorunk folytatásában arról, hogy továbbra is nagy a szakadék a brittek és az unió között a Brexit utáni kereskedelmi viszony kérdésében. Ursula von der Leyen, brüsszeli bizottsági elnök és Boris Johnson, brit miniszterelnök ugyanakkor megállapodtak abban, hogy egy hónappal kitolják a tárgyalások határidejét. Svetnik Endre tudósít Londonból.
Az október közepi uniós csúcs után is alkudozik London és az EU a jövőbeli kereskedelmi és biztonsági viszonyról. Erről állapodott meg a hétvégi magas szintű beszélgetésen Ursula von der Leyen, brüsszeli bizottsági elnök és Boris Johnson brit kormányfő. A felek úgy látták, elegendő előrehaladás történt ahhoz, hogy egy hónappal kitolják a határidőt. Tették ezt annak ellenére, hogy a hivatalos álláspont mindkét oldalon az, hogy még mindig nagy a szakadék köztük a halászat, állami támogatások és a vitarendezési mechanizmus kérdésében. A mini alku nyomán a héten Londonba látogat Michel Barnier, az Európai Unió főtárgyalója, hogy találkozzon brit kollégájával David Frosttal. Egy héttel később pedig Frost megy Brüsszelbe. A Brexitet követő brit-európai kereskedelmi viszonyról és biztonsági együttműködésről szóló újabb tárgyalási fordulót Johnson és von der Leyen egy szombati telefonbeszélgetésen hagyta jóvá. Az üzenet a tárgyalók felé az volt, hogy tegyék intenzívebbé a megbeszéléseket és hidalják át a szakadékot. A brit kormányfő és az uniós főnök közleménye szerint fontosnak tartják, hogy megpróbáljanak megoldást találni, ha lehetséges, és megalapozzanak egy jövőbeli erős uniós brit kapcsolatot. A tárgyalásokat azért kell hamarosan lezárni, mert az év végén lejár az az átmeneti időszak, ameddig meg lehet állapodni. Boris Johnson jelezte, hogy december 31-én túl nem hajlandó kiterjeszteni ezt az átmeneti időszakot, amikor még uniós szabályok érvényesek Nagy-Britanniában. Ezt követően kész arra is, hogy alkuhiányában a kereskedelmi világszervezet vámszabályozása lépjen életbe a kétoldalú kereskedelemben. Az Unió és Nagy-Britannia egyetlen szárazföldi határán, Írország és Észak-Írország között ugyanakkor a vámsorompók az elmúlt évtizedek felekezeti békéjének aláásásával fenyegetnek. Az, hogy most ilyen magas szinten került szóba a Brexit utáni viszony, arra utal, hogy a tárgyalások a jogi-technikai alkudozás után átléptek a politikai szférába. Johnson és von der Leyen megállapodtak, hogy úgymond rendszeresen konzultálnak a kérdésben. Legutóbb júniusban beszéltek egymással. Johnson akkor azt mondta, ideje beleültetni a tigrist a tankba, és kifejezte abbéli hitét, hogy nyár végére tető alá hozzák az alkut. Ez elmaradt, és később október közepét jelölte meg határidőként az uniós vezetők brüsszeli csúcs találkozójának idejét. Von der Leyennel folytatott beszélgetésében Johnson azt mondta, szerinte az unió és Kanada kapcsolatát idéző kereskedelmi alkura van szükség. A Kanadával kötött uniós szerződés a CETA az áruk 89%-ának esetében garantál vámmentességet, de nem a baromfi hús, a hús és a tojás esetében. Minden tételben vámmentes kvóták alapján folyik a kereskedelem. A CETA szinte alig szabályozza a szolgáltatások és azon belül a pénzügyi szolgáltatások témakörét, ami a londoni City fő profilja és a brit gazdaság egyik húzóágazata. Svetnik Endre, Inforádió, London.
EP percek.
Hírek, interjúk, háttérinformációk az Európai Parlament legfontosabb döntéseiről, vitáiról és azok hatásáról.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán. Ez itt az EP percek, az Inforádió Európai Parlamenti hír- és háttérműsora. Az Európai Parlament szerdán 521 szavazattal 152 ellenében és 21 tartózkodás mellett olyan uniós mechanizmus létrehozásáról fogadott el állásfoglalást, amely a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat védené és erősítené. A képviselők szerint az uniónak nincsenek megfelelő strukturális eszközei az alapértékek erodálásával szemben. A vitában két magyar képviselő is felszólalt. Donát Anna, a Renew Europe, a Momentum politikusa három követelést ismertetett a jogállammal összefüggésben.
Egy, Európának erélyesen fel kell lépni a jogállamiság védelmében és az igazságtalan rendszereket kiépítő vezetőkkel szemben. Kettő, olyan eszközökre, olyan mechanizmusra van szükségünk, amit nem tud két egymásnak falazó kormány egyenesen kijátszani. Három, minden esetben elvárjuk, hogy ne az érintett tagállamok népei bűnhődjenek kormányaik bűneiért. Képviselőtársaim, a magyar emberek azt üzenik önöknek, európai döntéshozóknak, hogy a magyar nép nem egyenlő Orbán Viktorral. Ne a miniszterelnöket tömjük ki európai forrásokkal, hanem adjuk azoknak, akiknek alapvetően szántunk, a tisztességes embereknek, vállalkozásoknak, civil szervezeteknek. Elég volt tehetetlenségből.
Szót kérte a szocialista Dobrev Klára, az EP alelnöke, a demokratikus koalíció képviselője.
Amikor a jogállamért küzdünk, akkor az adófizetőkért küzdünk, akiknek jogukban áll tudni, hogy az állam vezetői a közpénzeket saját magukra, családjuk gazdagodására, vagy az ország javára fordítják. A jogállam intézményei azt szolgálják, hogy egyetlen egy kormány se tudja eltüntetni az adófizetők pénzét. Amikor a jogállamiságért küzdünk, akkor az adófizetőkért küzdünk.
A magyar miniszterelnök egy szerda esti televíziós interjújában azt mondta, az önkormányzatok akkor járnak jobban, ha a magyar államon keresztül kapnak EU-s forrásokat. Pályázati pénzekhez jutni külön utakon ugyanis nem egyszerű, de Orbán Viktor azért sok sikert kíván ehhez a baloldali önkormányzatoknak. A múlt heti leginkább külpolitikai témákkal foglalkozó uniós csúcstalálkozóról számolt be Charles Michel az EP brüsszeli plenáris ülésén a hét elején.
Egy erősebb Európát akarunk, ami hozzájárulhat egy jobb világhoz. Kevesebb függőség, nagyobb befolyás. Ezért az Európai Tanács legutóbbi találkozóján Európa megerősítésére összpontosítottunk. Mind a határainkon belül, mind azon kívül. A stratégiai autonómia és a nyitott gazdaságok állnak a középpontban. Az Európai Uniós tagországok állam, illetve kormányfőit tömörítő szerv elnöke uniós stratégiai érdeknek nevezte a fenntartható és előrelátható kapcsolatok kialakítását Törökországgal. Azonban, mint mondta, Ankarának tiszteletben kell tartania Görögország és Ciprus szuverenitását a földközi tenger keleti medencéjénél kialakult konfliktusban. Charles Michel egy olyan többoldalú konferencia megszervezését javasolta, ahol a felek tárgyalhatnak az őket érintő kérdésekről, így a tengeri határokról, a migráció kezeléséről, valamint a gazdasági és energiapolitikai együttműködésről. A Fidesz EP delegációjának vezetője azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió értékközössége nem jelentheti az ideológiai azonosságot is. Deutsch Tamás felhívta a figyelmet arra, hogy miközben a baloldali, liberális, föderalista megközelítés képviselői agresszív modorban pártpolitikai, ideológiai küzdelmet folytatnak, nem szabad megfeledkezni arról, hogy az EU közös piaci értéken is nyugszik.
De ebből nem következhet az, hogy a közös piacról, az egységes piacról elfeledkezünk. Ma már itt az Európai Parlamentben a néppárton kívül az ég egyadt a világon, senki nem beszél munkahelyteremtésről. Ma már itt az Európai Parlamentben a néppárton kívül senki nem beszél arról, hogy az Európai Unió közös gazdasági problémáit hogyan lehetne megoldani.
Máros Sefcovics, az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos kijelentette, az Európai Uniónak nagyon fontos lenne a kereskedelmi megállapodás létrejötte az Egyesült Királysággal, ám mivel az idő rohan, nem zárható ki az, hogy az év vége előtt nem lesz ilyen egyezmény.
Szerdán az Európai Parlament 392 szavazattal, 161 ellenszavazattal és 142 tartózkodás mellett elfogadta az uniós klímarendeletre vonatkozó tárgyalási megbízatást. Az új jogszabály célja, hogy jogilag kötelezővé tegye azt a jelenleg csupán politikai ígéretként hangoztatott célkitűzést, hogy az unió 2050-ig klímasemlegessé váljon és biztosítsa az európai polgárok és vállalkozások számára az átállás megtervezéséhez szükséges jogbiztonságot és kiszámíthatóságot. Az Európai Parlament szerdán elfogadta Mairead McGuinness biztosi kinevezését és Valdis Dombrovskis bizottsági alelnök portfólióváltását. Az ír Mairead McGuinness, aki eddig az Európai Parlament alelnöke volt, uniós biztosként a pénzügyi szolgáltatások, a pénzügyi stabilitás és a tőkepiaci unió területéért lesz felelős. Kinevezését 583 szavazattal, 75 ellenében és 37 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A lett Valdis Dombrovskisnak, az Európai Bizottság ügyvezető alelnökének a portfólióváltását pedig 515 szavazattal hagyták jóvá, 110 ellenében és 70 tartózkodás mellett. A politikus a kereskedelmi biztosi posztot fogja átvenni. Az átszervezésre azért volt szükség, mert az ír kereskedelmi biztos Phil Hogan augusztus végén lemondott tisztségéről. Már lehet jelentkezni a Túl az első X-en, tehetsz a jövődért, válasz középiskolásoknak szóló vetélkedőre. A verseny célja, hogy a diákok jobban megismerkedjenek a demokráciával, a választásokkal és az Európai Uniós intézményekkel. A versenyre 4 fős csapatok jelentkezését várják. Jelentkezési határidő október 19-e. Részletek a választás.hu/középiskolai vetélkedő sorozat címen. Ez volt az EP Percek. Műsorunk meghallgatható és letölthető az infostart.hu/magazin/EP-percek oldalon, valamint podcaston is.
Az EP Perceket hallották.
Az örmény-azeri konfliktus valójában egy helyettesekkel vívott háború. Az események mögött az áll, hogy Törökország próbálja megkérdőjelezni az orosz befolyás kizárólagosságát a Dél-Kaukázusban, mondta az Inforádió Arena című műsorában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatója. Exterde Tibor kérdezte Tálas Pétert.
Az örmény-azeri konfliktusban, ahol szólnak a fegyverek, kinél van a megoldás kulcsa?
Azt gondolom, hogy egy ilyen konfliktusnál nagyon sok helyen van a megoldás kulcsa. Én azt látom, hogy tulajdonképpen az örményeken és az azerieken múlik, de döntően azt kell látnunk, hogy az örmény-azeri konfliktus az egy ilyen helyettesekkel vívott háború is. Nevezetesen Oroszország az egyik oldalon, ugye örmények mellett, hiszen Örményország Oroszországnak a stratégiai szövetségese. A másik oldalon pedig az azeriek mögött, ahogy eddig is csak jóval nagyobb, hát hogy mondjam, hanggal és mellénnyel, Recep Tayyip Erdoğan, vagyis a törökök. És azt gondolom, hogy Törökország megpróbálja megkérdőjelezni Oroszország kizárólagosságát, befolyásának kizárólagosságát gyakorlatilag a Dél-Kaukázusban, és azt szeretné elérni, hogy őt Azerbajdzsán egyik protektoraként bevegyék abba a társaságba, amely a dél-kaukázusi ügyeket intézi. Eddig azt láttuk, hogy a Dél-Kaukázus az egy orosz felség terület volt, oda senki, hangsúlyozom, senki bele nem szólhatott. A nagy kérdés az, hogy most a putini vezetés az mit fog csinálni és mit akar csinálni, megengedheti, szerintem nem, megengedheti-e magának azt például, hogy az örmények nagyon vereséget szenvedjenek. Én azt gondolom, hogy nem az örmények miatt, hanem az összes többi szövetségese miatt. Ha az én szövetségesem nem tud mást megvédeni, akkor hogy számoljak azzal, hogy engem meg tud védeni? A másik oldalon Oroszországnak azért vannak olyan lehetőségei még Törökországgal szemben, ami az Erdoğan rendszernek nagyon-nagyon kellemetlen, nagyon fájdalmas történet lehet, hogy más ne mondjak, ami rögtön eszembe jut, ha az orosz politika megváltozik mondjuk a szíriai vagy a törökországi, de mond kurdokkal szemben, aznak volt borzasztó következményei lesznek, és azt gondolom, hogy azt is látni kell, hogy Oroszország nem pusztán azt látja ebben, hogy örmények és azeriek, hanem azzal, hogy a törökök például oda tulajdonképpen hát ilyen szíriai iszlamista fegyvereseket is küldtek, most már egész biztosan lehet mondani, legfeljebb a számuk vitatott, ilyen idézőjelbe vett zsoldosokat, vagy idézőjelbe vett muszlim forradalmárokat küldtek oda, az azért valószínűleg Moszkva figyelmét sem került el, mert ez értelmezhető úgy is, hogy gyakorlatilag a szélsőséges iszlamistákat akarod támogatni a Dél-Kaukázusban, márpedig ez egy olyan vörös vonal szerintem Oroszország számára, amit nagyon nehezen tolerálhat Moszkva. A nagy kérdés inkább az, hogy hogy fogják az egészet most megoldani. Valószínűleg a jelenlegi helyzet Moszkva számára kecsegtet egy olyan dologgal is, hogyha jól tudja levezényelni, akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy picit közelebb kerül a nyugathoz is.
Tálas Pétert, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának igazgatóját hallották. Önök az elmúlt majdnem fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Szatmári Katalin, a műsorvezető Németh Zoltán volt. Viszont hallásra!